Köszönöm szépen a bemutatást, jó estét kívánok nektek! Örülök, hogy itt lehetek veletek ma este. Tehát Durkó István vagyok, Budaörsön élek. Körülbelül egy fél órára érkeztem Szegedre. Úgy látom, hogy itt nálatok sokkal nagyobb a tél, mint nálunk. Budapesten már kicsit tavaszias a hangulat, meg az időjárás is, ott plusz legalább 4-5-6 fok volt napközben, és alig van már hó, olvad nagyon, nagyon a hó. Úgyhogy szerintem, mire hazaérek, vagy nem lehet, hogy már nem is lesz hó. De itt úgy látom, Szegeden nagyon nagy hó van, és itt még télben éltek egy kicsit, nem? Szereti valaki a telet? Na, hát akkor jó, hogy esik a hó, nem? Jó, hogy hideg van. A családomról hadd mondjak valamit. Van egy kedves feleségem, őt Máriának hívják. Van egy nagylányom, ő a gimnáziumban 10. osztályban jár, őt Deborának hívják. És van egy szintén nagyfiam, aki általános iskolás még, de majdnem magasabb most már, mint én. Próbál így lenézni rám, de még nem nagyon sikerül neki. Ő pedig 7. osztályban tanul a budaörsi egyik általános iskolában. És ahogy Márk elmondta, hát én lelkipásztor vagyok, ez a fő munkám, vagy fő hivatásom. A ma estét is az angyalok és a démonoknak a témáját is alapvetően, tehát én ebből a szemszögből tudom nektek bemutatni, tehát mint lelkipásztor vagy teológus oldalról próbálom megközelíteni, és remélem, hogy nagyon, nagyon érdekes lesz, és nagyon izgalmas lesz számotokra. Nem kell megijedni, nem lesz semmiféle rémisztő dolog benne, tehát nem kell így megijedni. Amiket mondok, azok egyrészt mind valóságosak, másrészt megállja a helyét, tehát működő dolgok, tehát semmiféle szemfényvesztés, meg nem tudom, ilyen illúziók nem lesznek benne. Nagyon érdekes egyébként ez a téma, az angyaloknak és a démonoknak a világa, meg egyáltalán a szellemi világnak a területe. Olyan nagy ez a téma, mintha valaki csillagászként ide jönne hozzátok, és azt mondaná, hogy a csillagászatról szeretne előadást tartani mondjuk egy órában. Biztos sok érdekes dolgot el tud mondani, de hát a csillagászat sokkal nagyobb terület, mint hogy most csak úgy össze lehetne foglalni, és akkor úgy átadni ezt az információt. A szellemi világnak a területe is óriási. Amit én el fogok mondani ma este, vagy amire vállalkozok, az nem más, mint egy átfogó képet adni nektek arról, hogyan alakult ki a szellemi világ, hogyan néz ki most a szellemi világ, milyen hatással van ránk, hogy mi milyen hatással lehetünk a szellemi világra. Tehát egy kicsit képbe kerüljünk ezen a területen. Tulajdonképpen ez vár rátok ma este, úgyhogy ha maradtok még, akkor belekezdek, jó? Ahogy gondolkodtam a szellemi világ témakörével kapcsolatban, a következőket próbáltam összeírni, hogy egyrészt, amikor az emberek élik az életüket itt a Földön, te is, én is, sokszor fölmerülnek különböző ötletek, hogy milyen világban élünk, az emberek hogy gondolkodnak, és ezek jutottak eszembe, hogy nagyon sokszor azt mondjuk, hogy ez a világunk egy ilyen materialista világ, nagyon-nagyon kötődünk az anyagi dolgokhoz. És ebben azt hiszem, hogy van igazság, igaz? Tehát szerintem neked is van rengeteg anyagi dolog, ami neked fontos, vagy amit megveszel, vagy amire pénzt, vagy időt áldozol. Tehát azt mondhatjuk, hogy az anyagi kötődésünk, az embernek az anyaghoz való kötődés, az egy jelentős. Tehát azt is mondhatjuk, hogy jellemző ránk emberekre a materialista gondolkodásmód. Aztán gondolkoztam tovább, és talán az is jellemző, hogy nagyon sok ember próbál racionálisan gondolkodni, és próbál észszerűen mindent összehozni. Ez is nagyon jellemző, hogy a társadalmunk, vagy az emberiségnek egy része az racionális módon próbálja megközelíteni a világot, a világnak az eseményeit, akár a szellemi dolgokat is. Ebből következik, hogy nagyon sokan el is utasítják. Aztán vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy inkább ez a pragmatista megközelítés a fontos a világgal kapcsolatban, ami tulajdonképpen egy nagyon haszonelvű, nagyon gyakorlatias, azt csináljuk, aminek értelme van, A-tól a B-ig el tudjunk jutni, valamit el tudjunk érni, valamilyen eredményt, és ezen túl nem sok minden számít. Tehát van, aki így gondolkodik. Aztán van, aki ezt a pszichentista megfogalmazást szereti, hogy a tudomány által fejlődik a világ, tulajdonképpen minden tudományos felfedezés előre viszi egy kicsit az emberiséget, és ezáltal tulajdonképpen színesedik ez a világunk, vagy akár könnyebbé is válhat az ember élete a Földön. Én azt hiszem, hogy ez is igaz lehet. És odaírtam a spirituális megközelítést. Az embereknek egy jelentős része, vagy talán mindenkinek az életében valamikor eljön az az idő, hosszabb vagy rövidebb ideig tart, vagy folyamatosan megvan, amikor kicsit ilyen spirituálisan nézi a világot, vagy szellemi módon próbálja a világot értelmezni. Bizonyára még néhány ilyen jelzőt lehetne a világunkra akasztani. nem tudom, tudtok segíteni, mi jellemző még a világunkra? Nekem ennyi jutott eszembe, amikor itt ezt a előadás prezentációt csináltam. Ezek közül olyan következtetésre jutottak, hogy a világunk egy ilyen spirituális robbanás előtt áll. Teljesen mindegy, hogy valaki Kelet-Európában él, vagy Nyugat-Európában, Afrikában, vagy Észak-Amerikában. Tulajdonképpen a világunk afelé megy, hogy egy ilyen spirituális robbanás vagy érdeklődés ott van az emberekben. Ez azt jelenti, hogy talán ez a terület az, ami sokkal dinamikusabban fog növekedni a következő években, évtizedekben, úgy világviszonylatban, és talán elnyomja a többit is, nem azt mondom, hogy meg fogja szüntetni a többiféle gondolkodásmódot, de ez a terület mindenképpen egy olyan terület, ami jelentős mértékben növekedni fog. És talán az angyalok és a démonoknak a témája ezért is fontos. Hadd mondjak néhány példát azzal kapcsolatban, hogy itt Magyarországon, a mi kultúránkban ez hogyan is működhet, vagy miért mondom azt, hogy ez a spirituális, szellemi dolgokra koncentráló gondolkodásmód, ez dinamikusan növekszik. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy hány éves vagyok. Valaki meg tudja satszolni? Nagyon köszönöm. Márk majdnem eltalálta. Köszönöm, 42-es sokkal közelebb van, mint a 38, de annál egy kicsit idősebb vagyok. Mennyit mondtál? Valakit mondtál? 45-öt mondták, ez nagyon közel van, 46 vagyok. Mert ezt csak azért akartam az életkoromat, hogy én 46 éves vagyok, ez azt jelenti, hogy én már éltem az úgynevezett rendszerváltozás előtt, amikor Magyarországon a társadalom alapvetően egy ilyen materialista, sőt ateista berendezkedéssel volt irányítva vagy vezérelve, és amikor ilyen időket éltünk, hogy ez a materialista-ateista gondolkodásmód úgy uralt mindent, és tulajdonképpen ezen túl nem nagyon lehetett semmiről beszélni, vagy bármi mást is megnevezni, mert hát ez nem volt szabad, hát régebben még üldözték, és aztán az én koromban már nem annyira, csak nem volt illdomos másról beszélni. Szóval abban az időben, hogyha valaki azt mondta volna, hogy a szellemi világgal kapcsolatos előadásokat szervezünk, vagy nem tudom, ilyen dolgokat, az emberek azt mondják, hogy micsoda szellemi, hát nincsen. Megszületünk és meghalunk, és vége mindennek. Ami van, amit meg tudunk fogni, az valóság, amit nem látunk, vagy nem tudjuk megfogni, az nem valóságos. Most a mi társadalmunk tulajdonképpen az elmúlt 20 év alatt, vagy 21 néhány év alatt teljesen megváltozott, és míg korábban alig voltak emberek, a keresztényeket kivéve olyan emberek, akik mondjuk nyitottak voltak a spirituális világ felé, vagy a szellemi dolgok felé, ma, ha megnézzük a környezetünket, 10 emberből 9 az foglalkozik szellemi dolgokkal. Csak nem biztos, hogy ő ezt tudatosan csinálja, vagy esetleg bevallaná, hogy ő nagyon spirituális érdeklődésű. Gondoljatok bele, hogy alig van olyan magazin, vagy újság, teljesen mindegy, milyen témával foglalkozik, aminek mondjuk ne lenne egy ilyen horoszkóp rovata, vagy horoszkóp része. Ha csak ezt nézzük, ez nem más, mint spirituális érdeklődése az embereknek. Most az jó vagy rossz, az más kérdés, de hogy ezt olvassák az emberek, ez erre igény van, ezt fogyasztják az emberek. Nem túl régen az egyik, hát egy bírónő, aki az egyik bíróságon ítéleteket hoz, ki mondja, hogy ki a bűnös és ki nem bűnös, fölhívott, valaki megadta neki a telefonszámomat, és azt mondta nekem, hogy elkészül, szeretném, hogyha valamikor tudnánk beszélni, mert segítségre van szükségem. És megbeszéltünk egy találkozót, és elmondta a problémáját. Azt mondta, hogy az ő családja, ahol egyébként ott van ő a férje is, hiszem, hogy két gyermekük van, akik még általános iskolások. A férje egy könyvelő céget vezetett, alapvetően egy értelmiségi családról van szó. Elmondta a problémáját, hogy tulajdonképpen azért hívott engem, mert valaki ajánlott, hogy segítsek rajtuk, ugyanis éjszaka nem tudnak aludni, állandóan valami kopogást hallanak a házukban, a lépcsőházból, tehát a földszint és az emeletet összekötő lépcsőházból, állandóan kopog valami, és mindig éjszaka a gyerekek fölébrednek, aztán elalszanak, kimennek, soha senkit nem látnak ott, tehát nincs élő lény senki, de ez a kopogás, ez rendszeresen megjelenik, hetente többször ezt átélik, illetve elmondta azt, hogy a házukban a nappali és az előszoba között van egy ilyen ajtó, és hát ott folyamatosan, ez is hetente többször megjelenik, hogy az ajtó tetejéből csöpög a víz, és mindig egy ilyen tócsa van ott az előszoba és a nappaliuk között, és fogalmuk sincs, hogy honnan, mert a ház szigetel van, az eső nem esik, tehát semmiféle fizikai oka nincs annak, hogy ott oda csöpögjön a víz, de mégis mindig ott van. és hát ő nem tud már kihez fordulni, egyszer kihívott egy ilyen spiritista valakit, az 20 ezer forintért ingával mindenféle dolgot csinált, az összes rossz szellemet, gonosz szellemet elűzte onnan, és mindenféle varázsigéket mondott, megtisztította a házat, de utána megmaradt a kopogás, és megmaradt a vízcsöpögés. 20 ezer forintjától viszont megszabadították őket. Na most ez csak egy történet. Azzal kapcsolatban, hogy egy értelmiségi házaspár hogy gondolkodik. És azt mondja, hogy ez egy szellemi dolog, és hogy valaminek történnie kell, és hogy segítsek rajtuk. Itt tart a társadalmunk, és ezért mondom én, hogy egy szellemileg egy ilyen nyitottság vagy érdeklődés van az emberekben mindenféle spirituális dolgok felé, vagy szellemi dolgok felé, kinek nagyobb, kinek kisebb az érdeklődése. De gondoljatok csak arra, hogy alig van olyan tévécsatorna, ahol most már ne látnék ilyen ezotévé, meg Jósda, meg mit tudom, mindenféle ilyen típusú műsoridőket, ahol hát valamilyen információt átadnak a szellemi világról, vagy valamilyen erőket közvetítenek. Persze természetesen jó pénzért teszik ezt, tehát ismeritek ezeket a műsorokat, nem tudom, hogy nézed, vagy nem nézed. Ha nem nézted eddig, akkor semmit nem vesztettél vele. Ez alapvetően az embereknek az átveréséről szól alapvetően, de mondjuk egyfajta szellemi erő is mozoghat mögötte. Tehát amikor azt látjuk, hogy újságban, médiákban, tévében, mindenütt tulajdonképpen ez megjelenik ezerféle formában, akkor nem csoda az, hogyha azt mondjuk, hogy egyfajta szellemi érdeklődés van az embereknek a lényében, egyszerűen nyitottak akarnak lenni, és meg akarják ismerni a szellemi világot. Meghirdettük ezt az előadást, ti itt vagytok, azért vagytok itt, mert érdekel benneteket a szellemi világ, igaz? Talán, hogyha nem egy keresztény közösség, hanem nem tudom, bármilyen más közösség meghirdetne hasonló témában előadásokat, lehet, hogy oda is eljönnének ennyien. Miért? Mert érdekli az embereket a szellemi világ. Nos, hát ezek után akkor nézzük azt meg, hogy amikor szellemi világról beszélünk, akkor én mire gondolok. Szintén ilyen ötletszerűen, ami eszembe jutott, próbáltam összeírni. Tulajdonképpen ez mind-mind Magyarországon itt is elérhető, megtapasztalható, hozzáférhető, ami a szellemi világnak valamilyen részéhez kaput nyit, vagy azokat az erőket mozgatja. Ez az erikának a színes világa, ez akkora téma, hogy bele sem érdemes kezdeni, meg nem is szeretnék erről tanítani, nem értek vele egyet, de az ezoterika az iszonyatosan színes, tehát annyiféle ága-boga van, hogy egyszerűen kiismerhetetlen. A varázslás, szellemidézés, az agykontroll tanfolyamok nagyon könnyen elérhetőek, reiki, jóslás, rengeteg fajtája, ahogy említettem, a horoszkópok, amelyek az újságokban rendszeresen megjelennek. Nagyon sok ember van, aki a jogát próbálja alkalmazni. Ennek van egy olyan része, amiben bőven túl van a testedzésnek a kategóriáján, tehát ahol szellemi erők mozognak. Például gondoljatok csak arra, hogy például Indiában a jógik, akik mondjuk oktatják a jogát, vagy bemutatják ezt, és mondjuk egy ilyen mester szinten csinálják, náluk az teljesen megtörténhet, hogy mondjuk beül abba a bizonyos lótuszülésbe, ismeritek ezt a ülésformát, így ez a keleti misztikának az egyik ilyen alaphelyzete, a lótuszülés, és akkor addig meditál, míg fölemelkedik a földtől, mit tudom én, 20 centire, vagy 50 centiméterre, és akkor lebeg egy darabig, úgy meditáció közben. Van itt fizikus közöttetek? Nincs. Csak megkértem volna, hogy esetleg vezesse le itt a képlettel, hogy van egy táblánk, hogy ez hogy működik. Nem tudod levezetni. De mégis, mint jelenség, működhet, vagy működőképes. Aztán, tehát jogánál tartottunk, a kabaláson is nagyon népszerűek, az emberek mindenféle dolgokban hisznek, hogyha valamit a nyakába, a fülébe, autójára rak, és ott van a zsebében, és hogyha ezzel közlekedik, akkor az mindenféle rossz dologtól megmenti, vagy pont szerencsét hoz neki. Tehát ezek nagyon-nagyon népszerűek. Ott van a transzcendentális meditációnak sok-sokféle fajtája, ami szellemi erőket mozgat, asztrális utazás, ami nem más, mint a testből való kilépés, asztrológia, tehát ez a jóslásnak a különböző formái, boszorkányság, sámánizmus, és hát a sátánimádat is, ami mondjuk a fekete mágiának egyik a legerőteljesebb megnyilvánulása. Aztán az inga és a varázsvesző használata, ismeritek ezeket az üzeneteket, hogyha nem jó helyen van az ágyad, és nem tudsz aludni, akkor valaki jó pénzért ilyen varázs ingával oda megy, és akkor megmutatja, hogy most 20 centivel jobbra vagy balra, vagy a szoba másik részére tedd az ágyadat, és akkor sokkal boldogabb leszel. Tehát ezek a típusú megnyilvánulások. A démonimádat az tulajdonképpen, hát akár a sátánimádatnak is egyik része lehet, de a démonimádat az lehet sok minden más, tehát eddig színes világa van ennek. Az átokmondás, ráolvasás, tehát ez a verbális kifejezés a szellemi erőknek. Szerencsét hozó tárgyak, ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az előbb már említettem. Gyógyító kövek, hát ezek is nagyon népszerűek. Ha elmész egy ilyen bazáros, vásáros helyre, akkor biztos, hogy lehet vásárolni ilyeneket, nem tudom, mitől meg fog gyógyítani, hogyha ezeket a köveket majd használod. Tehát ezek elérhetőek. Azt mondja, hogy hol tartunk, szerencsét hozó tárgyak, gyógyító kövek, igen. Különböző szeánszokat szerveznek, ahol szellemi erőket mozgatnak, babonaságok nagyon-nagyon népszerűek, fehér mágia. Erről majd beszélni fogok, ez alapvetően a mágia az magyarul varázslást jelent, a varázslásnak az a formája, ami alapvetően rövid távon jó dolgokat vagy pozitív dolgokat próbálnak gyakorolni, de hosszú távon mindenképpen negatív lesz az eredménye. A fekete mágia az meg tipikusan a szellemi erőknek a gonosz kifejezés vagy rontásra használják. És a New Age, ami szintén egy nagy téma, nem tudunk erről beszélni, de az új kornak a szellemisége, amit tehát a New Age hívők képviselnek, ami tulajdonképpen nem más, mint ezeknek a működése. Ez is egy óriási színes világ. Ezek is népszerűek az embereknél. Vannak úgynevezett médium személyek, akik hát ilyen közvetítő szerepet vállalnak a szellemi világ és az anyagi világ között, és mindenféle üzeneteket mondanak el, vagy igazat, vagy hazugságokat. A parapszichológia az tulajdonképpen nem más, mint a démoni világnak a hát nagyon idézőjelbe tett tudományos vizsgálata, amit hát bizonyos egyetemeken már tanítanak. Tehát, hogyha így nézzük, akkor ilyen magas szintre jutott az érdeklődés az embernek a spirituális dolgok felé, hogy a parapszichológiát azt magas szinten tanítják, és ezt lehet vizsgázni belőle. És mindenféle hamis vallásoknak a 100 000 féle változata, gondoljatok csak bele, tehát bárki bármilyen hülyeséget, baromságot kitanál, biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik követni fogják. Ez sajnos így van. Tehát ez kritika felénk, emberek felé, hogy ilyenek vagyunk. Tehát nagyon hiszékenyek vagyunk, vagy sokszor olyan dolgokat is elhiszünk, amit hogy kicsit is átgondolnánk, vagy próbálnánk az igazságot megnézni, akkor rájönnénk, hogy hoppá, hát azért ez nem így működik. Most, tehát így a bevezetésben ott tartunk, hogy az emberek nagyon nyitottak a szellemi világ felé, vagy a spirituális dolgok felé, és valószínűleg te sem vagy kivétel, meg én sem. A mai előadás abban fog segíteni, hogy el tudjuk dönteni majd, hogy amikor keressük a szellemi világnak a különböző megnyilvánulásait, vagy szeretnénk kapcsolatba kerülni a szellemi világgal, akkor nem mindegy, hogy tesszük ezt, és nem mindegy, hogy a szellemi világ melyik pólusával kerülünk kapcsolatban, mert az egyik az tönkre tesz, a másik meg fölemel. Ez a nagyon egyszerű vázlata a mai estének. És akkor nézzük meg, hogy a szellemi világról mit lehet tudni. Említettem nektek, hogy én lelkipásztor vagyok, meg teológusként tudom ezt bemutatni nektek, de meggyőződésem, hogy az igazságot mondom el. Amikor arról beszélünk, hogy szellemi világ, akkor azt kell látnunk, hogy a szellemi világ az nem magától jött létre. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer nem volt semmi, és egyszer csak lett egy szellemi világ. Valami vagy valaki okozta ezt. A Biblia azt mondja, hogy a szellemi világot Isten teremtette. Tehát Isten az, aki mindenek fölött való úr és hatalom, aki létrehozta a szellemi világot. És amikor a Bibliát olvassuk, például a Nehémiás könyvében, olvasunk ilyenről, hogy Isten alkotta meg az eget, az egeknek a seregeit, tehát az égben lévő élőlényeket, tehát Isten alkotta, szóval minden seregüket, és Isten alkotta a földet is, és mindaz, ami a földön van. Most bennünket az ég érdekel, vagy a szellemi világ érdekel. Egy érdekes dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogyha bármikor kinyitod a Bibliádat, mondjuk sajnos a magyar fordításban ez nem jelenik meg, de hogyha a Bibliát valaki tanulmányozza, akkor az ég az mindig többes számban van. Tehát nem egy égről beszél a Biblia, nem egy szellemi világra, tehát a szellemi világ az nagyon színes, és több égről beszél a Biblia. Azt mondja még a Biblia az 5 Mózes 10.14-ben, ezt szeretném idézni, hogy az Úré az Istenedé az ég, az egeknek az egei, a föld, és minden, ami rajta van. Tehát az első nagyon fontos dolog, amit tudni kell a szellemi világról, hogy Isten hozta létre a szellemi világot, és a szellemi világnak minden egyes résztvevője, vagy minden egyes élőlény, akik a szellemi világban vannak, az Isten akaratával jött létre, vagy Isten tud róla, és Isten adta neki az életet. Tehát Isten a teremtő. És amikor a szellemi világról beszélünk, akkor egy másik fontos dolog, hogy amikor Isten megteremtette a szellemi világot, itt próbálok egy ilyen nagyon egyszerű rajzot rajzolni. Tegyük föl, hogy ez a kör a szellemi világ, amit Isten létrehozott. És ebben a szellemi világba beleteremtett különböző szellemi lényeket. És rengeteg ilyen van. Pontosan a számukat nem tudjuk, tehát vannak utalások a Bibliában, tehát ilyen nagy számok, hogy ezerszer ezer, meg tízezerszer tízezer, tehát ezt pontosan nem tudjuk, tehát nem egy ilyen exakt számról van szó, hogy ennyi szellemi lény van, hanem hogy sok van. Tehát ez milliós, vagy sok milliós nagyságrendben élnek szellemi lények, akiket Isten megteremtett. Amikor szellemi lényekről beszélünk, és Isten, akiket megteremtette, ezt nagyon sokszor összefoglaló néven angyaloknak nevezzük. A szellemi lények azok az angyalok. És ez szerintem jó helyes kifejezés, vagy ez teljesen normális így, hogy vannak angyalok, és azt is tudjuk, hogy a Biblia alapján ezek az angyalok, vagy a szellemi lények egyfajta hierarchikus rendet alkotnak. Tehát nem egy káosz van, nem mindenki azt csinál, amit akar, hanem Isten egy hierarchikus rendet állított föl. Ezek a szellemi lények élnek, léteznek, és mindegyiknek megvan a saját funkciója, feladata, küldetése, amit elvégez. És azért mondtam az előbb, hogy egyfajta hierarchikus rend van. A hierarchikus rend nem azt jelenti, hogy valaki fontos, valaki nem fontos, hanem más a küldetése, más a feladata egy-egy szellemi lénynek. Vannak olyan szellemi lények, akiknek még a nevét is tudjuk, a Biblia beszél erről. Például van olyan szellemi lény, akit úgy hívnak, hogy Mihály, angyal, sőt, van egy ilyen rangja is, hogy arkangyal. Aztán van egy másik ilyen szereplője a szellemi világnak, akit úgy hívnak, hogy Gábriel. Tudtok még segíteni, kik vannak? Tessék? Rafael. Köszönöm. A Rafaelről azért teljesen jó, amit mondták, köszönöm szépen. A Rafaelről az apokrif iratok beszélnek. Most ez vagy van, vagy nincs. Nincs hitelesítve, hogyha úgy mondjuk, hogy... Tehát megemlíthetjük Rafael, de a Bibliában, a kánonban nincs benne Rafaelnek a neve. Az apokrif iratok viszont beszélnek róla, hogy van egy ilyen Rafael nevű angyal is. Az már egy másik oda, igen. Tehát ő is. Tudunk még ilyeneket mondani? Még egy fontos szereplője van egyébként a szellemi világnak, ha már angyalokról beszélünk, akiket Isten megteremtett. Így van. Lucifer is egy angyal, a sok közül, nem is akármilyen. És hogyha a funkciókról beszélünk, akkor azt tudjuk, hogy Mihálynak egy ilyen nagy küldetése van, nagy feladata van. Ő a, hát úgy nevezhetnénk, hogy a mennyei seregeknek a vezetője, vagy főkapitánya, vagy nem tudom, hadseregparancsnoka. Gábriel, a másik angyal, akiről beszél a Biblia, ő nem más, mint az Istennek a nagykövete. Ha valaki tanulmányozza a Bibliát, nagyon sok olyan esemény van leírva, amikor Isten valami fontos kijelentést akart adni a Földön élő egy embernek, és ez nem akármilyen típusú üzenet volt, akkor Gábriel volt az, aki megjelent a Földön, és bejelentett valamit, hogy ez lesz, vagy ez fog történni, ez Isten akarata. Például Máriát Gábriel látogatja meg, és ő mondja el neki, hogy nem soká egy különleges dolog fog vele történni, terbe fogsz esni, ez nem akármi lesz, és egy gyermek születik majd, és ő lesz a messiás. Tehát amikor ilyen óriási horderejű üzeneteket kell bejelenteni, akkor Gábriel az, aki az Istennek a nagyköveteként eljön, és az Istennek az akaratát bejelenti. Több ilyen történet van a Bibliában leírva, Dániel prófétával kapcsolatban, Bőjtől is kéri Istennek a vezetését, az utolsó időkkel kapcsolatban, Gábriel megjelenik ott, és elmondja neki, hogy Isten ezt mondja, hogy ez fog történni. Na és nézzünk meg egy érdekes szereplőt, Lucifert. Luciferről mit lehet tudni? Szép neve van. Fontos küldetése volt. Ha már megnézzük, hogy mi a feladata, tehát ő volt a hadseregparancsnok, ő a nagykövet. A Luciferről azt tudjuk, ez ilyen homályos utalások vannak a Bibliában, de hogy egyrészt nagy hatalmú angyal, tehát nagyon nagy küldetése van, vagy nagyon nagy feladata van, azt is mondhatnánk, hogy fontos pozíciója van ebben a szellemi világban, és olyan utalásokat lehet látni, hogy mintha ő egyfajta ilyen spirituális vezető lenne, mint hogyha Istennek a dicsőítésében, vagy a nem tudom, ilyen szellemi Isten tiszteletnek a vezetésében ő egy fontos szerepet kapott volna. Tehát ott van Lucifer, és aztán rengeteg más angyal van, tehát ez a hierarchikus rend fölállt. Most csak idáig menjünk, és ami nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy Isten hozta ezt létre, Isten megadta a különböző angyaloknak a feladatát, és ez így tök jól működött, és rendben volt minden. Azt is mondhatnánk, hogy mindenki boldogan élt, amíg meg nem halt. Ez azért nem igaz, mert az angyalok nem halnak meg. Tehát ott nincs halálkérdés. Ott megteremti Isten őket, és élnek. Szóval Isten megteremti ezt a szellemi világot, és hát nem tudom, hogy rajzoljam ide. Mondjuk ott van Isten, tehát ez nem jó rajz, mert nagyobb Isten, mint az egész szellemi világ, de most csak egy ilyen sematikus ábrát próbálok, tehát Isten hozza ezt az egészet létre. És azt tudjuk a Bibliából, hogy a szellemi világban, tehát itt még nem beszélünk anyagi világról, csak a szellemi világban történt egy óriási változás, ami nem más volt, mint az, hogy ez a Lucifer nevű angyal szeretett volna helyet cserélni az Istennel. Tehát gyakorlatilag nagyon egyszerű dolog, szeretett volna ő lenni a főnök, és szerette volna, hogyha az Isten a beosztottja lenne, de hát ez nem így volt, hanem alapvetően Isten volt a teremtő. És ez a Lucifer nevű angyal, hát egyfajta ilyen pucsot készített elő, vagy lázadást készített elő, aminek az eredménye azért borítékova volt, hogy ez nem fog neki sikerülni. Tehát az Isten ellen nem lehet a teremménynek föllázadni, úgyhogy most az Istennek a hatalmát megdöntsem, ez alapvetően lehetetlen. Lucifer ezt megpróbálta. Azt tudjuk a bibliai leírásokból, hogy néhány angyalt, vagy valamennyi angyalt a maga oldalára állított, de ez nem sikerült neki, ez a pucs, hogy átvegye az Istennek a hatalmát, sőt, annyira nem sikerült, hogy nem is Isten győzte le őket, vagy tette őket helyre, hanem Isten azt mondta Mihálynak, aki a szellemi seregeknek a főparancsnoka, hogy csináljon rendet. És gyakorlatilag visszaállt a rend, de a szellemi világ ketté szakadt. Tehát egy kétpólusú szellemi világról beszélünk, amiben ott van az Isten oldalán az a tökéletes szellemi világ, az az angyali rend, amit Isten létrehozott, és van a szellemi világnak egy pici része, nem nagy része, vagy nem jelentős ez, de lényeges, ami tulajdonképpen Lucifer, vagy hát úgy is nevezhetjük most már, hogy a sátán, és már sok neve van még a Bibliában, vezetésével egyrészt az Isten terve ellen, az Isten munkája ellen próbál mindent elkövetni, másrészt meg az Istennek a munkáját próbálja tönkretenni. Most miután ez a szellemi kétpólusú szellemi társadalom kialakult, vagy ez a szakadás megtörtént a szellemi világban. Ha kronológiailag nézzük, akkor a fizikai világ, vagy az univerzumnak a teremtés ezután történt. Tehát amikor Isten megteremti az anyagi világot, azt, amit mi látunk, itt körülöttünk van, sőt, amit mi nem is látunk, tehát ami nagyon messze van tőlünk, de a fizikai világhoz tartozik, ez utána történt meg, hogy ez a szellemi világ már ketté szakadt. Amit most szeretnék mutatni, az tulajdonképpen egy nagyon egyszerű sematikus ábra, most már nem rajzolok, hanem itt fogom bemutatni, ami segít megérteni, hogy a bibliai világképben hogyan rendeződnek el a fizikai dolgok, illetve a szellemi dolgok. Nézzük meg tehát akkor a három égnek az elhelyezkedését, ugyanis az előbb mondtam, hogy a Biblia több égről beszél, tehát többes számmal beszél az égről, amikor bármit is, bármilyen kijelentést vagy információt ad. Ami miatt azt mondhatjuk, hogy három ég van, a zsidók egyébként úgy gondolták, hogy hét ég van, vannak más elképzelések is, de hogyha csak a kánon nézzük, tehát a Bibliát, hogy abban mi szerepel, akkor van egy olyan leírás Pál apostollal kapcsolatban, hogy egyszer Pál apostol átélte azt, hogy elragadtatott, azt mondja, hogy fogalma sincs igazán, hogy ez hogy történt, hogy ez fizikálisan, vagy csak úgy szellemiekben, de azt mondja, hogy elragadtattam a harmadik égig, hogy a harmadik égben jártam, és azt írja le, vagy azt mondja el, hogy olyan dolgokat láttam és tapasztaltam, amit egyszer nem is nagyon tudok elmondani, de nem is szabad elmondanom, tehát titkokat láttam meg. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy ő a harmadik égben volt, akkor ez azt jelenti, hogy van harmadik ég, igaz? Tehát ha nincs harmadik ég, akkor nem tudod eljutni. Tehát biztos, hogy van harmadik ég, amire azt mondja, hogy ez a paradicsom, vagy az Isten országa, vagy az Istennek a jelenléte, akkor ebből következtethetünk arra képre, amit itt mindjárt kiábrázolódik, hogy a harmadik ég az tulajdonképpen nem más, mint a szellemi világnak ez a része, ami az Istennek a oldalán maradt, akik nem lázadtak fel Isten ellen, tehát ez a harmadik ég. Aztán van a második ég, hát én most itt alárendezem, de hát ez természetesen most nem egy ilyen aláfelé rendeltségi, tehát ez egészen másképp térben kellene elképzelni valószínű. Amikor ez a szellemi lázadás megtörtént, akkor ketté szakadt a szellemi világ, és azt tudjuk, hogy Mihálynak a vezetésével Isten kiutasította a szellemi világ azon részéből, ahol az Istennek az uralmat történik, a bukott angyalokat, vagy a sátánt, és hát tulajdonképpen a második égben letaszította őket. És ezért mondhatjuk azt, hogy a második égben ott van a sátánnak a birodalma. Illetve még egy dolgot lehet látni a Bibliában, szintén Pál apostol tanít olyan dologról, hogy hát a keresztényeket arra bátorítja, hogy erősödjenek meg az Istennek az erejében, figyeljenek az Úrra, és hogy számítsanak arra, hogy az ördög az támad, kísért, különböző mesterkedései vannak az ördögnek, ezt mondja itt az Efézus 6-ban a Biblia, hogy készüljünk fel az ördög mesterkedéseivel szemben. És azt mondja itt, hogy a mi harcunk nem test és vérelem folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, tehát ezek a démoni erők, vagy sátánnak az ereje, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát amikor Pál apostol azt mondja a keresztény embereknek, hogy készülj fel a sátán kísértéseire, meg mindenféle gonosz támadására, mert az a mennyei magasságból jön, akkor tulajdonképpen kirajzolódik ez a kép, hogy a második égben ott van a gonosz szellemeknek a világa, és az első ég az tulajdonképpen nem más, mint amit valamennyit látunk belőle, amikor fölnézünk az égre, inkább mondjuk ennél kicsit bővebben kellene értelmezni, az univerzumnak a határát kellene érteni, tehát a fizikai világnak a határa az tulajdonképpen az első égnek a határa, és hát itt az első ég alatt pedig ott elhelyezkedik a Föld, ahol most is vagyunk, ezen belül Magyarország, ezen belül Szeged, és nem tudom, milyen teremben vagyunk. Szóval itt vagyunk mi a Földön. Ez az embernek a lakóhelye, ahová Isten elhelyezte az embert. Odarajzoltam két nyilat is, ugyanis nagyon egyértelmű az, hogy az Isten országából az Istennek a hatalma, az Istennek a munkája, az átélhető, megtapasztalható valóság itt a Földön. Tehát itt a sárga nyillal próbáltam ábrázolni. Másrészt az emberek, akik itt élnek a Földön, tapasztalhatják a szellemi világnak a másik pólusának a működését is, a gonoszságnak az erejét, az ördögnek, vagy a Lucifernek mindenféle kísértését, vagy a démoni világnak mindenféle megnyilvánulását. Tehát amikor mi éljük itt az életünket, akkor ez hat ránk mind a kettő, ezt vagy tudjuk, vagy nem tudjuk, vagy foglalkozunk vele, vagy nem foglalkozunk vele, de mind a kettő nagyon-nagyon valóságos. És még szeretném kiegészíteni, hogy teljes legyen az a kép. A Biblia beszél arról, hogy van egy úgynevezett ilyen idézőjelben, hogy föld alatti világ, amit úgy is nevez, hogy Seol, vagy Hádes, vagy halottak birodalma, illetve még egy emelettel, hogyha lejjebb megyünk, a lifttel lefelé megyünk most. Még egy emelettel, tehát ha lejjebb megyünk, akkor ezt a területet úgy nevezhetjük, hogy Tartarosz, hogy bukott megkötözött angyaloknak a börtöne. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy szellemi börtön. És ha visszatérünk ez a nagyon egyszerű kis ábrához, amit ide felrajzoltam, akkor amikor megtörtént ez a szellemi kettéválás, hogy a szellemi világnak egyik része az kiutasításra került az Isten tökéletes világából, akkor azt tudjuk, hogy bizonyos angyalok, akik ezen a területen aktívak voltak Luciferrel, bizonyos angyalokat Isten kivont a forgalomból. És ebbe a bizonyos bukott, megkötözött angyaloknak a börtönébe vetett, hogy Júdás apostolnak a könyvét, hogyha olvassátok, akkor van olyan világosan benne van, hogy bizonyos angyalok, tehát börtönben vannak, tehát az ítéletükettől, vagy előzetes letartóztatásban vannak, vagy nem tudom, hogy kell ezt nevezni, tehát ott vannak a börtönben, míg más angyalok, akik föllázadtak, azok meg szabadon garázdálkodhatnak Luciferrel az élen. Na most, hogy miért zárta Isten a börtönbe az egyik részüket, és miért hagyta szabadon a másik részüket, ez egy olyan kérdés, hogy most nem akarok belemenni, de ez tény, hogy így van, tehát bizonyos szellemi lények, bukott angyalok itt vannak és működnek, míg mások itt vannak és ki vannak vonva a forgalomból. Tehát mind a kettő helyen vannak bukott angyalok. Oké, és akkor menjünk tovább. Tehát amit mondtam, hogy a bukott angyalok gonosz szellemek világa, vagyis a második ég és a föld között van egyfajta közlekedés, vagy információcsere, vagy hatás oda-vissza, illetve van a másik oldalon is, tehát az Isten országa és az Isten angyalai között, és a földön élő ember között. Ide már viszont ez nem érvényes. Tehát az embernek ide nincs semerre nincs hatása, illetve akik itt vannak, azoknak nincs hatása azokra, akik a földön vannak. És ezzel már is azt mondom, hogy a spiritista felfogás, azt a táncoltatással, vagy bizonyos ilyen szellemi praktikák használatával, mondjuk az itt lévő nagypapát vissza lehet hozni, és akkor nem tudom, mindenféle információkat elmond, ez nem igaz. Majd később elmondom, hogy működik ez, vagy tehát, hogy mi van a háttérében, de ez mindig szemfényvesztés, tehát ez soha nem történt még meg. Senki, egyetlen spiritista nem tudta megcsinálni, hogy valakinek a nem tudom kicsodáját visszahívja, és akkor szellemként ott megjelenik. Tehát akik itt vannak, azok nincsenek kapcsolatban a földön élő emberekkel. Az ábra, amit láttok, tulajdonképpen nagyon világosan bemutatja azt, hogy az Isten tökéletes világa, vagyis a harmadik ég, ami jól működik, és tökéletesen működik, és köszönjük szépen mindenki, aki ott van, nagyon jól érzi magát. Tehát a szellemi világnak ez a része, ez jól működik, viszont az emberek, akik itt vannak a Földön, azok el vannak választva az Istentől, mert közöttük ott van ez a, hát én egy ilyen szürkés vagy feketés sávnak írt, rajzoltam be, tehát hogy az ördög tulajdonképpen az ember és az Isten közé állt. Ezt úgy is nevezhetnénk, ez egy valóságos kép egyébként, de azt is mondhatnánk, hogy az Isten és az ember között ott van a bűn. Ami nem más, mint abból fakad, hogy az ember, amikor megjelent ezen a földön, Isten megteremtette az embert erre a földre, akkor az Édenkertről azt mondja a Biblia, hogy egy olyan hely volt, ahol az Istennel kapcsolatban volt az ember. Tehát minden rendben volt. Volt kommunikáció az Isten és az ember között, de innen megérkezett Lucifer, és rábírta az embert, hogy föllázadjon az Isten ellen, és tulajdonképpen ezzel a lázadással ugyanaz történt, mint itt, hogy ketté vált a szellemi világ. Itt viszont az Isten és az ember közötti harmonikus, intenzív, normális kommunikáció megszakadt azzal, hogy az ember lázadása miatt, amire a sátán rábírta, vagy Lucifer rábírta, hát az Isten és az ember között oda került a bűn. És hát még egy fontos kis jelet szeretnék ide betenni az ábrára, amiről hát a Biblia nagyon világosan beszél. A szellemi világnak az egyik legfontosabb eseménye, és az embernek is az emberi történelemnek a legfontosabb eseménye, ami megtörtént. Ez teljesen átalakította a szellemi világot, és az embernek a lehetőségeit is átalakította. Ez 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben történt, amikor tulajdonképpen Jézust keresztre feszítették, és ő azt mondta, hogy meghalok a világ bűneiért, minden embernek a bűneiért, magamra veszem a világ bűneit, beviszem a halálba, és aztán, amikor Jézus föltámadt, akkor a bűn nélkül a bűn legyőzésével támad föl, és azt mondja, hogy mindazok, akik hisztek bennem, azok élő kapcsolatban vannak az Istennel. Vagy Jézus olyanokat állít, ami nem túlzás, teljesen valóságos, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem találkozhat az Istennel, aki itt van, csak rajtam keresztül, vagy én általam. Azért, mert Jézus az, aki kinyitotta ezt a kaput. Tehát az ember újra élő kapcsolatba kerülhet az Istennel, vagy ez a szellemi világnak ezzel a sárga részével. Szeretnék egy kicsit beszélni ezekről a határátlépésekről. Tehát a szellemi világban megvannak ezek a határok, tehát több ég van, ott van a föld, illetve a föld alatti részek. Határátkelés lefelé csak a halállal van. Tehát ha valaki meghal, akkor bizonyos értelemben egyfajta határon át fog menni, és már nem az élők közé van sorolva, hanem a halottak közé. De ugyanakkor, hogyha megnézzük ezeket a határátkeléseket, akkor azt látjuk, hogy az előbb már beszéltem arról, hogy az Édenkertben, amikor Isten megteremtette az embert, akkor alapvetően egy ilyen közösségbe teremtette az embert önmagával, hogy bármikor beszélgethetünk, bármikor találkozhatunk. Ha ismeritek a Bibliának ezt a részét, elolvassátok a Bibliának a legelejét, akkor arról van ott szó, hogy Isten tulajdonképpen minden nap meglátogatta az embert, beszélgettek, eszmét cseréltek, bátorították egymást. Tehát ami történt velük, azt megosztották egymással. Tehát az Isten kommunikált az emberrel, és az ember kommunikált az Istennel. Vagyis a földön élő ember, illetve a mindenható Isten között nem volt lezárt sorompó. Tehát ez a határ nyitva volt, és teljesen normálisan megvolt ez a találkozásnak a lehetősége. És miután a bűneset megtörtént, tehát Lucifer rábírja az embert, hogy hát arról a bizonyos jó és a rossz tudásának a fájáról legyen, és az ember ezt megteszi, ezzel tulajdonképpen bekövetkezik az, hogy az Isten világa és az ember világa közé bejön a bűn, és le van zárva egy bizonyos határátkelési lehetőség, hogy ezután már az ember nem tud csak úgy találkozni az Istennel. Egy picit álljunk meg itt, és a jó és a rossz tudásának a fájáról hadd mondjak valamit. Rengeteg sztorit hallottam már, hogy magyarázzák emberek azt, hogy miért volt a jó és rossz tudásának a fája ott, miért tiltotta meg ezt Isten, stb. Stb. Hadd mondjak el egy valóságos verziót, jó, mit a Biblia mond. Tehát gondoljatok erre a nagyon egyszerű ábrára. A szellemi világ ketté szakad, és ezután történik meg, hogy Isten megteremti a fizikai világot, az univerzumot, és beleteremti a Föld nevű bolygóra az embert. És amikor ez a teremtés befejeződik, és az embernek tulajdonképpen Isten oda fölkínálja a Földet, és azt mondja, hogy élvezd ezt az egészet, használd ezt az egészet, legyél boldog, uralkodjál rajta, gondozd ezt a Földet, akkor ebben ott van egy bizonyos pont, egyetlen egy fa, ami azt jelenti, hogy ne nyúj hozzá ez a bizonyos jó és a rossz tudásának a fájához. Sokan azt mondják, hogy Isten azért tette oda ezt a fát, mert hát ezzel akarta kísérteni az embert, meg kipróbálni, hogy meddig bírja, meg ilyeneket. Ez nem igaz. Tudjátok, miért kell tudod tenni ezt a fát? Mert létezett a gonosz. Van a jó, és van a rossz. És amikor Isten megteremti az embert, akkor alapvetően jónak teremti, egy tökéletes világot ad neki, és ebben a tökéletes világban viszont kitesz egy jelzőtáblát, hogy ne felejtsd el, hogy van gonosz is. De ne nyúj hozzá. Mert ha hozzányúlsz ez a gonosz területhez, akkor ez magával fog rántani téged, és tönkre fog tenni. Isten konkrétan azt mondja neki, hogy ha eszel a jó és a rossz tudásának a fájáról, tehát foglalkozol ezzel a területtel, akkor meg fogsz halni. Tehát ez lesz a következménye. Tehát a fizikai halál be fog következni az életedbe. Úgy is nevezhetnénk ezt a területet, a jó és a rossz tudásának a fáját, hogy az okkult terület. Ez az okkult kifejezés, az magyarul annyit jelent, hogy tiltott, hogy oda nem szabad menni. Tehát ilyen behajtani tilos tábla ott volt, hogy ne menj arra. Hát, hogy oda mész, akkor bajok lesznek. És tulajdonképpen az ördög ezt próbált elérni az embernél, hogy mégis erre a tiltott területre behajtson, foglalkozzon azzal, amivel nem kellett volna, és amikor evett ebből a gyümölcsből, akkor nem a jót ismerte meg, mert a jót azt korábban is ismerte, az Istent az ismerte, hanem tulajdonképpen magára szabadította a démoni világnak minden hatalmát. Tehát amikor itt a Földön Ádám és Éva eszik ebből a gyümölcsből, akkor ezt a területet magára szabadítja. És hát ez a bűnnek a problémája, egy szellemi teher az embernek, amivel együtt kell élni. Tehát ez volt az Édenben. Nagyon érdekes, hogy hogy a sátán előtt, Lucifer előtt, az ördög előtt Isten nem zárta be az ajtót. Tehát bemehetett az Édenkertbe, és találkozhatott az emberrel. Az embernek mondja, hogy ne foglalkozz vele, de az embernek a felelőssége volt ez. Tehát amikor ezeket a határátlépéseket látjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy bizonyos határátkelések lehetetlenek, nem tudunk bizonyos határokon átmenni, más határokon meg át tudunk menni, tehát a szellemi világban van egy mozgás. És azt látjuk, hogy mióta hát ez a bűneset megtörtént, hogy a démoni világnak az aktív munkája megfigyelhető, annak ellenére, hogy Isten ezt nem akarta, vagy nem így tervezte, hogy az ember tönkretegye magát ezen a területen. Azért is nem akarta Isten ezt, mert mivel Isten egy olyan Isten, aki mindig is volt és mindig is lesz, amikor megteremtette az embert, akkor egy örök életet teremtette meg. Tehát nem egy 10-20 évre, meg 50 évre, vagy 100 évre, vagy 500 évre, hanem örök életet teremtette meg. De miután magára szabadította az ember ezzel a bűnösettel a gonoszság minden formáját, bűnössé vált az ember, úgy is mondhatnánk, hogy tökéletlenné vált az ember. És ez a tökéletlenség talán nagyon jó kifejezi a bűnt, hogy nem vagy tökéletes. Ezer hibád van nekem is, mindenkinek. Bármit csinál az ember ezen a földön, bármilyen jó dolgot kitalálunk, a tudománynak a legújabb dolga is tökéletlenek, mert egyszer elavul, egyszer amortizálódik, egyszer tönkre megy, és utána nem kell senkinek. Tehát bármit alkotunk, bármit teszünk, az ideig, óráig működik, és aztán vége. Mint ahogy az ember élet is, hogy megszületünk és meghalunk. Tehát csak bizonyos ideig működik a dolog. Tehát a bűn az alapvetően tökéletlenné tette az embert, és a halál az tulajdonképpen ezt oldja meg, hogy a tökéletlen ember, vagy a bűnös ember ne tudjon örökké élni. Tehát ne a bűn uralkodjon örökké, hanem egy másik megoldást választott Isten, hogy inkább Krisztus meghal értünk, és az ő halálával és feltámadásával hát egy új élet legyen az embernek a lehetősége. Jó, menjünk tovább, és szeretnék egy picit az angyalokról beszélni, utána meg a démonokról beszélni. Az angyalokkal kapcsolatban tehát itt láttuk, hogy Isten teremtette őket, hierarchikus rend van az angyali világban. Néhány angyalnak a nevét is tudjuk, másokat nem tudunk, én inkognitóban működnek, valamint velünk kapcsolatban, tehát nem tudjuk beazonosítani őket. Néhány tulajdonság, amit tudunk az angyalokról. Tehát azokról az angyalokról, akik nem lázadtak föl Isten ellen, tehát az Isten oldalán vannak most is, az Isten szolgálják. Nehémiás könyvében olyanról olvasunk, hogy az angyalok azok szolgáló lények, Isten teremtményei, nem halnak meg soha, tehát nincs a szellemi világban temetés, nincsenek temetők, sem szellemi, semmilyen, tehát nem halnak meg soha, sőt egy nagyon fontos megállapítás, hogy nem is házasodnak, tehát nincs nemük, nincs férfi vagy nő, vagy tehát nem olyan módon szaporodnak, mint mi, hanem Isten teremtette őket, és akiket megteremtett, azok vannak kész, de ott nincs házasság, vagy nincs nő, férfi, stb. Tehát nincsenek nemek. Nagyon fontos az angyalokkal kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy szellemi lények, és azt is mondja a Biblia velük kapcsolatban, hogy hatalmas erejük van, természet fölötti erejük van, tehát az embernél sokkal nagyobb képességekkel rendelkeznek, vagy sokkal nagyobb fizikális erő, vagy szellemi erő, vagy intellektuális képességekkel. Mégis egy fontos tiltás, hogy nem szabad az angyalokat imádni, tehát ők nem istenek. Sőt, az Isten azért teremtette őket, hogy egyrészt az Isten szellemi világát, másrészt az embernek a fizikai világában is egy szolgálatot végezzenek. Mindjárt elmondok néhányat ezek közül. Tehát az angyalok azok egy ilyen isteni szolgálatban vannak. Az angyalokkal kapcsolatban két nagy csoportot megkülönböztethetünk, amiről a Biblia beszél, kérubokról és szeráfokról. Egyrészt itt a frigyládát, vagy a szövetségládát látjátok a képen. A frigyládának a tetején két aranyból készült angyalt helyeztek el. Ezek kérubok voltak, tehát a kérubok voltak az Istennek a szövetségládáján. Hát ez nem csak egy ilyen fantázia szüleménye, hogy biztos ilyenek, hanem a bibliai leírás alapján, tehát nekik van szárnyuk. Tehát a frigyládán vannak, olyan információk vannak, hogy az Isten dicsőségét hordozzák. Például az Édenkertben, ami után a bűneset megtörtént, és az embernek el kellett hagyni az Édenkertjét, akkor kérubok őrizték az Édenkertjét, hogy ne lehessen oda visszamenni. Kettő királyokban olvasunk olyanról, hogy Isten a kérubok között lakik, tehát az Istennek a jelenlétében ott vannak ezek a kérubok. A másik nagy csoportja ezeknek az Isten szolgáló angyaloknak, a szeráfoknak a csoportja. Nagyon keveset tudunk róluk. Ézsaiás proféta beszél egy olyan látomásról, amikor ő belelátott a mennyei szellemi világba, és azt látja, hogy ezek a szeráfok szintén ott vannak az Istennek a jelenlétében, és ilyen leírás van róluk, hogy szeráfok álltak mellette, mármint az Isten trónja mellett, és 6-6 szárnyuk volt, mindegyiknek kettővel az arcát takart el, kettővel a lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiállt egyik a másiknak: szent, szent, szent a seregek ura, a dicsősége betölti az egész földet. Tehát az Istennek a dicsőítésében vesznek részt, és hát ilyen különleges lények. És hát a munkájukkal kapcsolatban még amit fontos megemlíteni, hogy az angyalok tehát azért teremtette Isten az angyalokat, hogy egyrészt Isten szolgálják, másrészt a földön élő embereket. Például olyan információ van a Bibliában, hogy az Istennek az angyalai őrt állnak az istenfélők mellett. Ez az őrangyal kifejezés az eléggé népszerű, vagy sokat használjuk. De ebben van valami, ez nem csak kitalált dolog. A 91. Zsoltár például azt mondja, hogy azok, akik az Istenben hisznek, bíznak benne, azokat az Isten angyalai kézen fogva vezetik, és hogy vigyáznak rájuk. Tehát egyfajta ilyen őrző, vezető, védő funkciójuk van, amit Isten rájuk bízott. Tehát ezt tudjuk alapvetően az angyalokról, ezekről a szellemi lényekről. És a másik oldalon pedig a démonokról hadd mondjak néhány információt, talán ez az érdekesebb. Azért is, mert hát az okkult terület, tehát ez a tiltott terület, miután föl lett szabadítva, hogy Ádám és Éva hozzányúltak a jó és a rossz tudásának a fájához, a démoni világ rászabadult a fizikai világra, és hát ezzel kapcsolatban rengeteg információ van. Egyrészt a Bibliában, másrészt megtapasztalások az embereknek az életében, hogy a démoni világ hogy működik, és hát milyen tevékenysége van. Hadd mondjak néhányat ezek közül. A démonoknak, ugye a sátánra is, tehát a gonosz szellemi lényekre jellemző az, hogy tehát ők is szellemi lények, tudnak kommunikálni, meg tudnak jelenni bárhol, tehát közlekednek a szellemi világ és az anyagi világ között, megjelennek a földön, vagy hatásokat érzékelhetjük. Van néhány sztorom is, hogyha belefér, még nem tudom mennyi az időnk, el tudom nektek mondani. Még talán belefér. Tehát amikor az, hogy kommunikálnak, vagy például a démonokra jellemző az, hogy soha nem kérdezik meg azt, hogy vagy és mit szeretnél csinálni, mindig kényszerítenek. A Biblia nagyon sokszor beszél a kísértésről, tehát hogy rá akar bírni téged valamivel, teljesen mindegy milyen eszközzel, de rá akar bírni, hogy ezt vagy azt csináld meg, vagy bizonyos dolgokat ne csinálj meg. Tehát kommunikálnak, kényszerítenek, erőt alkalmaznak, tehát szellemi erőket alkalmaznak ahhoz, hogy az emberek azt csinálják, amit ők akarnak. Egy történet csak, egyszer egy fiú keresett meg, ilyen éjszakai telefonhívás volt, hogy azonnal menjek és csináljak valamit, mert őt meg fogják ölni a démonok. És akkor próbáltuk beazonosítani, hogy mi újság van. Kiderült, hogy arról van szó, hogy hát ő maximálisan beleásta magát az ilyen okkult tevékenységekbe, mindenféle ilyen spiritista, meg jóslás, meg fehér, meg fekete mágia, meg rengeteg ilyen dolgot művelt. És hát azt élt át, hogy amikor lefeküdt aludni, akkor mindig ilyen lidésznyomásos álmai voltak, újra és újra azt álmodta, hogy démonok jelennek meg, ilyen gonosz szellemi lények, és ezeknek a szellemi lényeknek egy ilyen nagy kés, vagy törve, nem tudom, valami fegyver van kezükbe, és mindig bele akarják szúrni a szívébe, hogy meg akarják ölni, és mielőtt ez megtörtént, mindig fölriadt. És akkor ezt állandóan újra és újra átélte egyre sűrűbben, és volt egy olyan éjszaka, amikor engem is fölhívott, amikor már nem mert elaludni, mert azon az éjszakán már nem tudom, tizedszer álmodta ugyanazt, hogy becsukta a szemét, nagyon fáradt volt, és elaludt, újra ugyanezt álmodta, fölriadt, újra ugyanezt álmodta, és akkor ez ismétlődött. A szülei azt mondták, hogy nem vagy normális, vagy biztos, hogy csak nagyon fáradt vagy, és csak kitaláltad ezt az egészet. Tehát, hogy ez nagyon jellemzi azt, hogy kényszerítik az embert bizonyos dolgokra, és megfélemlítik az embert. Például Jakab azt mondja, hogy Jakab apostol beszél arról, hogy a démonoknak is vannak érzelmeik. Tehát tudnak kommunikálni, van intelligenciájuk, van érzelmeik, és működik, és hogy azt mondja Jakab, hogy is rettegnek. A démoni jelenlétnek az egyik nagyon markáns megnyilvánulása, hogyha valaki egy ilyen démonikus környezetbe kerül, akkor elkezd félni. Alapvetően azért rettegnek, mert ők itt vannak és félnek az Isten ítéletétől, de ez a rettegés már szinte ilyen alaplelki állapottá vált az életükbe, és bárhol megjelennek, a félelem az egy ilyen uralkodó alapállapot. És amikor leuralnak egy embert, hogy megjelennek, akkor az emberek is félni fognak. Nagyon sok ilyen megtapasztalásom volt már emberekkel, vagy egyszerűen nem tudta, hogy miért fél. Egyszerűen a félelem az olyan szinten próbálta megkötözni, vagy bénítani a normális hétköznapi életét, és kiderült, hogy ilyen démoni befolyás alatt van. Tehát tudnak kommunikálni, erőszakot is tudnak alkalmazni, vannak érzelmeik, félnek, bűnbe akarnak vinni, és ez a bűnbe visznek, ez tulajdonképpen nagyon sokszor úgy működik, hogy valami valós szükségletet így fölemel neked, vagy ilyen bemutat neked, hogy látod, nem lenne szükséged erre. És akkor persze, tehát lehet, hogy ez valós szükséglet, de tudjátok, amikor egy szükségletet kielégítünk, ez mindig lehet legálisan, meg illegálisan. És ha nincs pénzem, ezt meg tudom oldani legálisan is, hogy legyen pénzem, meg illegálisan is. És az összes ilyen szükséglettel így van, hogy mindegyiket lehet normálisan is, tehát legálisan, illegálisan. És az ördögnek a kísértése mindig arról szól, hogy az illegális dolgokba akar belevinni téged, ami után lelkiismeretfordulásod lesz, ami után törvényi problémáid lesznek, ami után az emberi kapcsolataid tönkre mennek, vagy magaddal kapcsolatban lesz problémád, tehát károkat okoz. Nagyon világosan megfigyelhető, nagyon sokszor megjelennek betegségeket okoznak, akár fizikai valóságos betegséget, akár ilyen pszichoszomatikus betegségeket, hogy valakinek csak a lelke beteg, de hát ez előbb-utóbb kihat a fizikális funkciókra is, és ezért hát ilyen betegségek előjönnek. Természetfölötti erővel rendelkeznek, ez természetesen tehát az angyalokra és a démonokra is jellemző. Például van a Bibliában egy olyan történet, a gadarai megszállottnak a története, talán ez népszerű történet, ismeritek? Gadarai megszállott története. Gondoljatok rá, hogy ott van egy ember, akit a démoni erők olyan mértékben uralnak, hogy már a józan esze van kontroll alatt, tehát nem működik, tehát nem normális már ez az ember, és nem azért, mert most fogyatékkal élő, hanem azért, mert leuralják a démonok. Nem tud normálisan a társadalomban működni, mert kiközösítik az emberek, illetve ő is kimegy, és természet fölötti erő jelentkezik ennek az embernek a tevékenységében. Például azt mondja a Biblia, hogy megkötözik láncokkal és széttépi. Míg másokat megkötöznek lánccal, és akkor kontroll alatt van, mert hát a lánc az erősebb, mint én. De őt nem tudják megkötözni, tehát ilyen természet fölötti erők, megnyilvánulások nagyon lehetnek, amikor valaki ilyen démoni hatás alatt van. Nagyon könnyen megfigyelhető az is, hogy az ilyen típusú emberek, vagy az ilyen helyzetben lévő, az ilyen helyzetben lévő emberek, mert ez egy állapot, tehát ez bele lehet kerülni, és meg lehet gyógyulni ebből, vagy ki lehet jönni, meg lehet szabadulni ebből. Az ilyen helyzetben lévő emberek, hogyha például Istenről hallanak, az Isten igéje hangzik el, vagy imádkozik valaki mellettük, valóságosan Jézus Krisztus nevét használja, akkor megijednek, elszaladnak, vagy egyszerűen nem bírja ezt hallgatni. Csak egy történet, például volt egy lány, akinek voltak ilyen problémái, és amikor elkezdtük az istentiszteletet, az istentiszteletnek az elején mindig van néhány dal, amit elénekelünk, az első dalnak az első két percével mindig kirohant a teremből, és nem bírt ott maradni. És amikor valaki utána ment, vagy beszélgettünk, hogy mi van, azt mondta, hogy ezt nem bírja elviselni, mert borzasztó érzései vannak, szétesik, szétrobban, azt mondja, hogy nem bírja ezt elviselni, hogy hallja ezt az egészet. De amikor nem Istenről volt szó, amikor csak ilyen beszélgetés, meg hello, meg hogy vagy, meg, tehát az emberi kapcsolatok fontosak voltak neki, igényelt a kommunikációt, a szeretetet, mindent, az oké, de amikor Istenről volt szó, vagy Isten ereje valahogy valamilyen módon megnyilvánult, mint semmiféle extrém dolgot nem kell elképzelni, csak egyszerűen beszélünk Istenről, akkor ő menekült. Ez nagyon jellemző a démoni megszállottságra, vagy a démoni erőkre. Aztán néhány dolog még. A tevékenységükhöz hozzátartoznak, hogy állandóan hamis kijelentéseket adnak, vagyis hazudoznak. Tehát ami a valóság, azt mindig szeretnék elferdíteni. Gondoljatok arra, hogy az Éden kertjének a luciferi megjelenése tulajdonképpen nem másról szólt, mint a jó és a rossz tudásának a fájával kapcsolatos fontos igazságot, azt elferdíti, és azt mondja, hogy hát tudom, hogy az Isten azt mondta neked, ugye, hogy ne egyél erről a fáról, mert hogyha eszel, akkor te sokkal okosabb leszel, mint Isten. Hát szó nincs erről, hogyha az ember eszik erről, akkor sokkal okosabb lesz, mint Isten, hanem egyszerűen a szellemi szemét ráborul és megfertőződik tőle. De hogy az igazságot elferíti, hazudoznak, olyan kijelentéseket adnak, ami nem igaz, vagy féligazság, vagy ha még igazat is mond, de alapvetően olyan kontextusban, mivel tönkretesz másokat, vagy félrevezet másokat. Tehát ezek igen, a hamis kijelentés, hamis információk, vagy megtévesztő információk, amelyek vagy a fizikai világgal kapcsolatosak, vagy a szellemi világgal kapcsolatosak. És itt hadd álljak meg, és talán, hogyha visszamegyünk ez a... Jaj, hoztam egy ilyen képet, látjuk. Nem? Amikor kerestem képet ilyen démoni dolgokkal kapcsolatban, tudjátok, mit fedeztem fel? Hogy, tehát ilyen Google keresőbe beírtam a démonokat, és akkor néztem, hogy milyen képek vannak. Olyan képek voltak, amelyek filmekben, gyerek rajzfilmekben, ilyen gyerekjátékokban mind visszaköszönnek. Tehát ez a világunk, ami körülöttünk van, ez a kultúra, eléggé démonbarát úgy vettem észre, tehát egyszerűen próbálják megalkotni, meg leformázni a démonokat, és ezzel letetni embereket, gyerekeket, mindenkit. Na szóval szeretnék most visszamenni egy picit ide, és azt ígértem, hogy erről beszélek, tehát itt nincs kommunikáció. Ha volt már valaki spiritista szeánszon, vagy ilyen halott idézés, szellemi idézés című dologban részt vettetek, ha nem, akkor örülj neki, ne csináld ezt, nem ajánlom. Le fog uralni, félni fogsz, tehát mindenképpen ez egyrészt bűn kategóriába tartozik, tehát egy tiltott területre fogsz lépni. De hogyha mégis valaki már volt, akkor azt élte át, hogy van valaki, akit úgy nevezünk, hogy médium. Az elején itt abban a listában benne volt, hogy vannak ilyen médium emberek, akik kapcsolatot teremtenek a szellemi világ és az anyagi világ között. És amikor arról van szó, hogy itt a Földön egy ilyen szeánszot összeszerveznek, és azt mondják, hogy mondjuk valakinek a... mit tudom én, már korábban meghalt bárkiét visszahozzák, és tőle valami információt kérnek, akkor itt nem arról van szó, hogy innen az a valaki megjelenik a szellemi testében, és ott elmond valamit, hanem innen egy démon megjelenik, bemutatkozik, hogy én vagyok a nagypapa, vagy itt tudom én vagyok az anyukád, vagy én vagyok a nem tudom kicsoda, és elmond olyan információkat, ami jellemző arra valakire, aki meghalt már régen. Mert ő akkor is élt, meg ezután is élni fog. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen szellemi szemfényvesztés, az összes ilyen spiritista, szellemi, ilyen mágiás dolgok, amikor azt akarják elhitetni, hogy ők, nekik van hatalmuk arra, hogy visszahoznak embereket a halálból, legalábbis a szellemüket, ez nem így működik. Mindig egy démon jelenik meg, mindig valami hamis információ jön, amivel le akarnak uralni. Lehet, hogy az igaz, amit elmond azzal az emberrel kapcsolatban, de az előjele mindenképpen negatív. Két nagy csoportról kell beszélni, a fehér mágia és a fekete mágia, azt talán már említettem, ez mind a kettő a démoni tevékenységnek a markáns megjelenése. A fekete mágia az ilyen tipikus rontás, mindenféle gonoszság, átokmondás, ezek a rontások, tönkretenni valakit. Vannak olyan kultúrák, olyan vallások, amelyeknek ez az alap részben benne van, tehát hogyha valakit ki akarnak iktatni, akkor bizonyos dolgokat kell megtenni, és nem akarok előadást tartani, de úgy, tehát ez a fekete mágia, ez a tipikus gonoszság, és ennek a legmesszebb menő része tulajdonképpen nem más, mint az a fajta sátán imádat, ahol vér folyik. Tehát amikor áldozatokat mutatnak be, most az egyszerű formája, amikor állatokat, a gonoszabb formája, amikor akár embereket is készek feláldozni. Egy történet, csak gyorsan, egyszer találkoztam egy olyan lányal, aki deklarálta magáról, hogy ő sátánimádó. Ő gyakorolta ezt a vallását, tehát sátánt szolgálta és imádta, és egyszer, mivel azt írta valakinek, hogy öngyilkos akar lenni, mert nem bírja már az életnek a terheit, és hogy befejezi az életet, akkor megijedtünk, hogy tényleg megteszi, és meglátogattuk. És a házuknál, amikor megjelentünk, akkor a szobája az egy ilyen teljesen fekete szoba volt, feketére volt festve így körbe a fal, egy pici kis szűk kis hely volt. Tele volt mindenféle ilyen sátáni szimbólumokkal, lógtak a falon, meg a falra, meg mindenhova, a szekrényre ki voltak ragva, meg rakasztva, meg szóval mind tele volt ilyen mindenféle sátáni szimbólumokkal. És ez a lány, hát mondta, hogy ő a sátán szolgálja, és hogy hát mindig azt fejezte ki, hogy amit én mondok, vagy mi mondunk, az mind hazugság. És volt egy pont, amikor, hát ugye a kommunikáció eléggé elment egymás mellett, tehát ő mondta, hogy én hazudok, én mondtam, hogy hát nem te hazudsz, hanem az ördög hazudik, amit mond neked, az nem igaz, és akkor úgy egymás mellett sokáig elbeszélgettünk. Nem igazán működött a dolog, és akkor egyszer csak felfedeztem ott a félhomályba, hogy a falon van egy ilyen papír, van rajta valami szöveg, és alatta volt egy ilyen szárított rózsa lógott, egy szöggel, oda volt szögelve, ilyen kis cérnán lógott, és akkor oda néztem, és nem is láttam, hogy pontosan mi az, csak úgy jött, és akkor megkérdeztem, hogy az micsoda. És akkor mondta, hogy az a fogadalmam. És mondom, hogy megnézhetem? És akkor mondta, hogy megnézhetem. És akkor le volt írva erre a fogadalomtételre, hogy én XY, tehát az ő neve, és akkor egy ilyen néhány soros fogadalomtétel, hogy tulajdonképpen fölajánlotta az életét Lucifernek, hogy őt szolgálja minden körülmények között, és akár az életét is feláldozza Lucifernek a parancsára. Ez volt valamilyen szép keretbe foglalva ott a falon. És akkor mentem közelebb, egyszer csak azt mondja nekem, hogy ne menj közelebb, mert meg fogsz halni. És akkor megálltam, és kérdeztem, hogy biztos vagy benne? És akkor azt mondta, hogy biztos, hogy hozzányúlsz, meg fogsz halni. És akkor mondtam neki, hogy akkor most tegyünk egy próbát. Én oda fogok menni, le fogom tépni a falról ezt a szöveget, és megnézzük, hogy meghalok vagy nem. Ha meghalok, akkor igazad volt, a te főnököd a nagyobb és a hatalmasabb. Ha nem halok meg és élve maradok, akkor viszont Isten sokkal hatalmasabb, mint a te főnököd. Tegyünk egy ilyen próbát. És akkor elkezdett szinte kiabálni, hogy ne menj oda, mert meg fogsz halni. És akkor azt mondja, hogy a sátán üzen neked, és az történt, hogy ránéztem a lapra, így a falon, és amikor mondta, hogy a sátán üzen neked, akkor elkezdett az a rózsa így jobbra-balra így kilengeni. De nem csak picit, hanem így egész jó nagy kilengésben, de nem volt ott húzat, meg semmi, nem nyitottuk az agot, tehát nem, semmiféle fizikális dolog nem hatott rá. Elkezdett mozogni, és utána látott, hogy az ördög azt üzen, ne nyúlj hozzá. És akkor odamentem, letéptem a falról ezt a papírt, a rózsát összegyűrtem, föltözvágtam, és mondtam neki, hogy akkor most beszélgessünk. És akkor esett le neki, hogy hoppá, hogy itt valami egészen másról van, szóval, hogy ő a megtévesztésnek az áldozata. Na most nincs idő erre a történetre, csak amikor valaki a sátáni vádásban van, akkor egyszerűen teljes sátáni kontroll alatt van. Máté 12-ben maga Jézus mondja, hogy a démoni erők tulajdonképpen mindig nyugalmat keresnek, és az a nyugalom nem más, mint hogy vagy fizikális tárgyakat, vagy pedig embereket, vagy lényeket, tehát teremtett lényeket uraljanak. És ígértem még a fehér mágiával kapcsolatos néhány dolgot. 2. Korintusi levélben, 11-14-ben azt mondja Pál apostol, hogy nem kell csodálkozni azon, hogy a sátán néha a világosság angyalának adja ki magát, és ezzel próbálja megtéveszteni az embereket. Közben itt visszamegyek a képekben. Itt tartunk, igaz? Tehát a sátán és démonok világa. Tehát amikor ez a világosság angyala dolog működik, és a Lucifer vagy a démonok próbálnak ilyen világosság angyalaként megjelenni, tulajdonképpen ez a segítségszolgálat, hogy itt vagyok én, és mi a problémád? Szeretnél tudni információkat a szellemi világról, beteg vagy, akkor meggyógyítalak, nincs elég pénzed, akkor küldünk pénzenergiát, tudjátok, mindenféle ilyen megnyilvánulások. Tehát hogy tulajdonképpen a segítséget próbálja fölajánlani, és azok az emberek, akik igénybe veszik ezeket a segítségeket, egyfajta szellemi szolgáltatást vesznek igénybe, és ezek a szellemi szolgáltatások az is lehet, hogy fizikálisan vagy akár szellemileg is hat valamilyen szinten pozitív dolgokat eredményez, de hosszú távon biztos, hogy tönkretesz. És ne lepődjetek meg, de például a természetgyógyászatnak egy jelentős része az ilyen típusú tevékenység. Itt nem arról beszélek, amikor valaki megfázott, és mondjuk kamillateát iszik, vagy ezzel gőzöli az arcát, és mondjuk ez segít, hogy a légutak kitisztuljanak, mert ez normális dolog, ez oké. De amikor valaki mondjuk természetgyógyászat címén azt mondja neked, hogy mondjuk maradjunk a példánál, igyál kamillateát, de közben nem tudom, két percenként mondd el ezt a varázsigét, és akkor már varázsige hat, nem az. Vagy pedig egy nagy megtévesztésnek az áldozata, vagy kiad a csomó pénzt, és nem működik semmi. Tehát vagy csak megkopasztanak, vagy pedig valami szellemi tevékenységbe akarnak belevinni. Vagy pedig, amikor arról van szó, hogy valaki elmegy egy magnetizőrhöz, és tudom én, fáj a dereka, és problémái vannak itt a csigolyájával, vagy nem tudom, rengeteg ilyen ember van Magyarországon is, és az a valaki semmi más nem csinál, csak mondjuk azt mondja, hogy feküdjél az ágyra, és hozzád sem él, csak a kezét így végighúzza, tudom én, 10 centire a testettől, és mindenféle meleg, meg hideg, meg ilyen érzés, meg olyan érzés átjár, és akkor 10 perces kezelés után kifizeted a számlát, és elmész, és akkor gyógyultnak nyilvánít, és tényleg átéltél valamit. Csupán azért oda tette a kezét. Hát ezek szellemi erőknek a mozgatás, ez a fehér mágia, amikor tulajdonképpen fölajánl pozitív szolgáltatásokat, az emberek azt mondják, hogy hát a beteg vagyok, én meg akarok gyógyulni, engem nem érdekel, hogy működik, vagy ha szegény vagyok, én gazdag akarok lenni, nem érdekel, hogy működik, ha magányos vagyok, akkor én kapcsolatot akarok, és nem érdekel, hogy mibe kerül ez az egész. Tehát az emberek igénybe vesznek különböző szellemi szolgáltatásokat, és hát a következménye viszont elég veszélyes. Én próbáltam összegyűjteni azt, hogy milyen eredménye van, most akár hát a fekete mágiának természetesen, de a fehér mágiának is ugyanaz az eredménye, csak kicsit később jelentkezik. Egyrészt bűnbe viszi az embereket, különböző betegségek nyilvánulnak meg, vagy ugyanazok a betegségek később visszajönnek, tehát ilyen ideig, óráig meggyógyul a páciens, és utána ugyanaz a tünet megmarad, és előjön újra és újra. Nyugtalanság, félelmek, búskomorság, akár depressziót is mondhatnánk, erős érzékiség, parázna vagy önpusztító gondolatok, amit nem tud mit kezdeni az ember vele, tehát ilyen leuralós hatásként jönnek, dükkitörések, görcsök, lidésznyomás, rossz álmok, látomások, fájdalmak, pszichoszomatikus betegségek, és mit tudom én, sok minden még. Ez azért fontos látni, mert a démoni világnak a megnyilvánulása teljesen mindegy, hogy hol és milyen formában történik, akármilyen lájtos, egyszerű, szimpatikus formában, akármilyen kemény, gonosz formában, mindig negatív az előjele. Jézus azt mondta, hogy ne felejtsétek el, hogy az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Vagy úgy tönkre tegyen. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen névjegykártyát ad az embernek, hogy én mit tudok neked segíteni, mit tudnék csinálni. Mindig valami negatív előjel lesz a tevékenységében, és ez nem más, mint az, hogy tönkre tegye az embert. Szeretném összefoglalni, hogy miről beszéltünk eddig. Tehát alapvetően arról volt szó, hogy Isten megteremti a szellemi világot, a szellemi világ ketté szakad, Isten megteremti a fizikai világot. A fizikai világban, a Föld nevű, az univerzumban a Föld nevű bolygóra ráteremti az embert, és itt élünk. És mi emberek, ahogy éljük az életünket, bárhol is vagyunk a Földnek bármelyik pontján, vagy akár még űrhajóval elmehetünk a szomszéd bolygóra teljesen, tehát az is az univerzumhoz tartozik. Alapvetően ki vagyunk szolgáltatva olyan értelemben, hogy a démoni erők is tudnak hatni ránk, és mi is tudunk a démoni erőkre hatni, vagy kapcsolatba kerülni vele. Isten is tud ránk hatni, illetve mi is Istennel is kapcsolatba kerülhetünk. Tehát tulajdonképpen a lehetőség, hogy ezek a szellemi sorompók a határoknál nyitva vannak, és megvan a lehetősége annak, ugyanúgy, mint az Édenkertben Ádámnak meg Évának, hogy ha akar, az Istennel beszél, ha meg kinyitja a másik kaput, az jó és rossz tudásának a fáját, akkor meg az ördöggel tud kommunikálni. És mind a kettő működik. És alapvetően megtapasztalható mind a kettő, de a te felelősséged, meg az én felelősségem, hogy melyiket engedem, hogy hasson rám. Olyan értelemben az én felelősségem, hogy sőt el kell döntenem, hogy melyiket engedem, hogy hasson rám. Ha valaki azt mondja, hogy engem ez az egész nem nagyon érdekel, egyetemista vagyok, élem az életemet, diplomázni fogok, keresek egy jó munkát, keresek egy jó férjet, meg feleséget, nem tudom, gyerekeim lesznek, élem az életemet, az egész nem érdekel, akkor alapvetően ez a terület mindenképpen erősen fog hatni rád, azért, mert a bűn miatt ki vagy szolgáltatva. Ha viszont valaki azt mondja, hogy felfedeztem, hogy az én felelősségem, akkor az, hogy az Isten munkáját megtapasztalja valaki, tehát hogy Istennel kapcsolatba kerüljön, az azért létfontosságú dolog, mert tulajdonképpen az Isten tud megvédeni téged attól, hogy kiszolgáltatott legyél az ördögnek, kísértéseknek, hogy tönkretegy az életedet. Tehát azt is mondhatnám, hogy a te akaraterőd egy bizonyos ideig nagyon hatékony védelmet tud adni az ördöggel, meg kísértésekkel, meg mindenféle ilyen okult dolgokkal szemben. De csak egy példa, nem nézed ez a tévét, akkor nem tudnak jósolni neked, igaz? Tehát ez a te döntésed. Most ez nagyon egyszerű dolog, de vannak olyan impulzusai, vagy olyan hatásai a szellemi világnak, vagy a démoni világnak, ami nem olyan egyszerű, hogy a gombot megnyomom, és akkor nem nézem tovább, hanem uralkodni akar. És ahhoz, hogy ez ne történjen meg, és a te életed ne legyen egy ilyen leuralt élet, sem a bűn miatt, sem az ördögnek mindenféle tevékenysége miatt, hanem felszabadultan tud élni, ahhoz az Istenre van szükség, vagyis a teremtőre, aki itt elindított mindent, és ma is uralkodik mindenek fölött, még ezen a terület fölött is uralkodik, tehát a démoni világ fölött is uralkodik, még akkor is, hogyha bizonyos szabad mozgása van Lucifernek, illetve bizonyos angyaloknak, de alapvetően Isten az uralkodó, tehát ő az, aki megteremtett bennünket, ő hozzá tartozunk, és hogyha az alkotó vagy a teremtővel vagyunk kapcsolatban, akkor biztonságban vagyunk. És a korábbi ábránál láttátok, hogy mindez csak Jézus Krisztus által működik, mert a bűnt nem tudod megoldani, meg én sem. A bűnös ember nem tudja önmagát legyőzni. Ahhoz egy külső segítségre volt szükség, hogy Isten Krisztusban eljöjjön erre a világra, hogy meghalljon a bűnöknek, és azt mondja a Biblia, hogy aki hisz Krisztusban, annak üdvössége van, vagyis Istennel kapcsolatba kerül, és Isten védelme alatt van, és örök élete van. Ha már egyetemen vagyunk, egy matematikus-fizikus embernek, Pascalnak az idézetét hoztam ide, aki az életének egy bizonyos pontján rájött mind arra, amiről beszéltem most, hogy van szellemi világ, annak ellenére, hogy ő nagyon is az anyagi világgal foglalkozott, a fizikával és a matematikával, de felfedezte a szellemi világot, sőt rájött arra, hogy Isten a teremtőnk úgy teremtett meg bennünket, hogy valahogy akaratlanul is van bennünk egy ilyen vágy, hogy a szellemi világgal kapcsolatba kerüljünk, vagyis a teremtővel kapcsolatba kerüljünk, és úgy fogalmazta meg, hogy ez a vágy, hogy minden ember szívében van egy Isten alakú vákum, amelyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal, csak Isten töltheti be Jézus Krisztus által. Ez egy nagyon nagy igazság. És amikor a démoni erőkről, a démoni világról beszélünk, akkor itt nem másról van szó, mint hogy az ördög ezt akarja betölteni, ezt a te szellemi, az én szellemi szükségemet, vagy ezt a vágyamat, és azt mondja, majd én megyek, majd én betöltem ezt neked, és hagyjuk ezt az Isten témát. Hagyjuk ezt a Bibliát, vagy nem tudom, minden, ami Istentől jön, azt dobjuk ki, majd én ezt megoldom neked. És amikor valaki ezt elhiszi, elfogadja, akkor tulajdonképpen egyre messzebb kerül az Istentől, meg egyre messzebb kerül a megoldásoktól. Amikor viszont eljut valaki erre a pontra, amit Pascal így fogalmazott meg, akkor ez nem más, mint a megtérés az Istenhez. Hogy egyetértek az Istennel, és kérem, hogy az Istennek a védelme, az Istennek az áldása ott legyen az életemben. Egy befejező részben szeretném csak így egy példával illusztrálni azt, hogy ez a világunk nagyon sokat szenved ma a szeméttől. Gondoljatok arra, hogy mindenféle szennyezettségről beszélünk. Tudom, fényszennyezettség, nukleáris szennyezettség, mindenféle biológiai szennyezettség, ipari szennyezettség, mit tudom én, mi van. Már alig van az életnek olyan területe, amivel nem termelünk egy csomó szemetet, ami tulajdonképpen fertőzéseket, problémákat, betegségeket, vagy a halált még közelebb hozná az emberhez, hogy az embernek az életkörülményeit még jobban elrontaná. És az embernek egy fontos tevékenység, hogy ezekkel a szemét dolgokkal valahogy megbirkózzon, és hát tudja kezelni ezt az egészet, újrahasznosítani, vagy bármilyen módon. De gondoljatok arra, hogy ezek közül az egyik legveszélyesebb szemét, azt tudjátok mi? A szellemi szemét. Amikor az ördög tulajdonképpen ez az egész univerzumot, meg a földünket is teledobálja mindenféle szellemi szeméttel, mindenféle hamis ideológiákkal, mindenféle baromságokkal, olyan dolgokkal, ami az embereket lehet, hogy picit szórakoztatja, vagy teljesen rossz irányba viszi, vagy leuralja, vagy tönkreteszi. Ez a legveszélyesebb. És tulajdonképpen ez a ma esti előadás talán ebben segített, hogy amikor éljük az életünket, akkor vigyázzunk erre a szellemi szemét, ha ne engedjük be az életünkbe, ne engedjük be a gondolatainkba, ne engedjük be az életszféránkba, sőt, ne engedjük be a szívünkbe, mert hogyha ezt megtesszük, akkor tulajdonképpen nincs védelem, kiszolgáltatottak vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, és most a szív az legyen egy ilyen szellemi központja az életednek, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan indul ki az élet, mert ott van az érték. És hogyha nem szemét van ott, hanem élet van, ha nem szemét van ott, nem az ördög van ott, hanem kísértések vannak ott, vagy nem démoni erőknek a hatása van ott, hanem az Istennek a szeretete, vagy az Isten békessége van ott, ami azt jelenti, hogy elkezded jól érezni magad a bőrödbe, elkezdesz értékes életet élni, nem félsz a haláltól, nem félsz az ördögtől, sőt, másoknak is tudsz inkább segíteni. Tehát, hogy elkezd prosperálni az életed, mert az Istennek az áldása ott működik. Szóval ez a mi felelősségünk, hogy Istent válasszuk, és ne a szellemi szemetet, és ne a démoni világot, és ne az ördögöt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én itt most megállok. És Hát a folytatásban van még idő, akkor ha van kérdésetek, vagy bármire szeretnétek reagálni, akkor erre van lehetőség. De hogyha olyan a kérdésed, ami esetleg másokat is érdekelhet, vagy nem értettél valamit, vagy van vélemény, hogy nyugodtan mondd el. Egy kicsit titkos terület ez, nem sokat beszél róla a Biblia. Hát alapvetően akik meghalnak, azok a halottak birodalmába kerülnek. Azért nehéz ezt értelmezni, mert nagyon sokszor felvetődik az a kérdés, hogyha valaki most meghal a következő percben, akkor most mi lesz vele? Pokolba kerül, mennyországba kerül, nem tudom, de aztán beszél a Biblia arról is, hogy majd egyszer lesz egy feltámadás, amikor majd a halottak föl fognak támadni, de hogyha az időben mondjuk 5 év múlva lesz a feltámadás, vagy 100 év múlva, aki most halt meg, az hol van addig? Hát alapvetően a halottak birodalmában van, ami egy szellemi hely mindenképpen, és egy kicsit az én megértésem szerint leképezi a mennyország és a pokol. Tehát, hogy van két része a halottak birodalmának, attól függ, hogy valaki az Istennel élt és az Istenhez megy, vagy pedig a másik oldalra megy. Tehát egy olyan hely, ami egy ilyen szellemi hely, a szellemi testben vannak ott az ott lévők. De ugyanakkor, hát hogy meddig, meg hogy ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert nekünk fontos az idő, hogy meghal valaki, és hova kerül, meg hogy lesz, meg mi lesz vele. Viszont a halál után nincs idő. Tehát megszűnik az idő. És gyakorlatilag ezt nehéz lemodelleznünk, hogy pontosan mi történik utána. A Biblia annyit mond, hogy az Isten törvénye, hogy az emberek megszületnek, és utána meghalnak, és utána az Isten ítélet elé kerülnek. Ha valaki keresztényként Krisztusban van, akkor itt az ítélet az nem probléma, mert Krisztusban szabadság van. Ha valaki elutasítja Istent, akkor tulajdonképpen az az ítélete, hogy Istent elutasította, és hát az Istennel nem kerül kapcsolatba a halála után sem, tehát az ítélet alatt van. Nem tudok sokat mondani, mert nem sokat beszél a Bibliáról, tehát ez egy tiltott vagy titkos terület, de van egy ilyen, hogy halottak birodalma, és odaírtam, hogy Seol vagy Hádes, az egyrészt a héber és a görög kifejezés, a Bibliának az Ószövetség és az Új Szövetsége is beszél erről, csak hát héber meg görög nyelven. De sajnos nem sokkal többet tudok mondani róla. Tehát ha jól értem, arra kérdeznél, hogy működnek a proféciák, vagy hogy teljesednek be, vagy? Itt van az asztalon egy Biblia, ez a sajátom. Kell egyőződésem, hogy amit Isten el akart mondani, vagy kommunikálni akart a világgal kezdetektől folyamatosan, hogy működik ez a világ, és mi lesz a végéig, hogy történik. Tehát amire szüksége van az embernek, az benne van ebbe. Amikor lezárult ez, tehát az utolsó apostol már meghalt, tehát hogy több ilyen apostoli kijelentés nincsen, ez nem azt jelenti, hogy akkor most elvesztettünk valamit, és akkor eltévedünk, hanem gyakorlatilag benne van minden. Tehát ilyen értelemben nincs információhiány. A Biblia beszél a kezdetekről, beszél az életünkről, és beszél nagyon konkrétan a végekről is, tehát az utolsó időknek az eseményeiről, amiről most én nem beszéltem, mert nem volt itt rá idő. Tehát, hogy ebben minden benne van. Tehát amikor azt mondom, hogy Istennél nincs idő, akkor itt nem arról van szó, hogy amikor a Biblia íródott, akkor az idő nincs figyelembe véve, nagyon is figyelembe van véve, csak miután meghalunk, az időt nem fogjuk érzékelni. Tehát utána mindegy, hogy mi történik itt a Földön, vagy egy perc telik el, vagy egy év, vagy 100 000 év, a szellemi testben ez nem számít. Erről világosan beszél Jelenések könyve, hogy tehát a halál után nincs idő, az idő megszűnik. Nem tudom, hogy segítettem, hogy megválaszoltam a kérdést, de nem, akkor nyugodtan kérdezz vissza, jó? Mindenféle kijelentés, látomás, természet fölötti élmény, bárhol történik ez. Az, hogy ez hiteles vagy nem, tehát hogy hamis vagy jó információt jött le, tulajdonképpen ezen lehet megmérni. Ha egyezik a Bibliának egyéb kijelentésével, akkor az Istentől jött. Ha ettől teljesen eltér, akkor az nem Istentől jött. Tehát Istenben a Bibliában, Isten nem hazudik, vagy nem össze-vissza beszél. Tehát ő meg, amit mondott eddig, az ugyanazt fogja ezután is mondani. Tehát ilyen értelemben az összes ilyen kijelentésnek, természetfölötti eseménynek egy ilyen tesztje az, hogy megegyezik a Biblia üzenetével, vagy nem. Bármi is ez, és bárhol is történik. Tehát az is lehet, hogy valaki itt imádkozik, és úgy érzem, hogy azt mondja az Isten nekem, hogy Lehet, hogy úgy érzed, vagy lehet, hogy tényleg Isten mondja, és lehet, hogy nem Isten mondja, nézzük meg. Tehát ha a Bibliával egyezik, akkor oké. Okay. Ha nem egyezik, akkor lehet más információ is. Tehát amikor valaki keresi a szellemi világot, akkor mindenféle információk vannak. Ez olyan, mint amikor tévét vagy rádiót bekapcsolom, és akkor 100 000 csatornát nézhetek, vagy hallgathatok. Tehát a szellemi csatornák is tulajdonképpen, beszéltem, nyitva vannak, és amikor valaki így nyitott a szellemi világ felé, és hall egy hangot, vagy lát egy látomást, hogy honnan jön, hát ezt meg kell nézni, hogy hiteles, vagy nem hiteles. Illetve nyilván, hogyha valaki elkötelezett komoly keresztény, az segít az embernek, hogy alapvetően tudja kezelni jól ezt a dolgot. Ha nem ilyen, akkor ez sokkal szélesebb spektrumba jöhetnek az információk. De én mindenképpen azt ajánlom, hogy a Bibliát egy ilyen alap mértékegységként kell használni. Igen, de nem egy ilyen programozott robotok, hanem önálló intelligenciával, önálló akaraterővel rendelkeznek. Ezért is lehetséges az, hogy ez megtörténhetett. Mert ha nem ilyen önálló lényként, önálló akarattal rendelkező lények lennének, akkor hát ami belé van programozva, az végigfut és kész, tehát nincs lehetőségem dönteni jó vagy rossz, vagy jobbra vagy balra menni. Igen, tehát a szellemi lények ugyanúgy dönthetnek, mint ahogy én is, meg te is, és van egy felelősségünk is. Tehát a szabad lehetőség, a szabad akarat az egyrészt nagy lehetőség, másrészt óriási felelősség. Igen, sőt, ezt jól mondod, sőt, a Biblia azt mondja, hogy hát ha így nevezzük, hogy pokol vagy ítélet helye, tehát ezek bibliai kifejezések, akkor ezt alapvetően azt mondja a Biblia, hogy ezt Isten nem neked találta ki, meg nem nekem, hanem az ördögnek és az angyalainak. Mert ők a fő lázítók, tehát ennek a csapatnak. Tehát itt van az ítélet, és azok az emberek, akik gyakorlatilag azonosulnak ezzel, tehát az Isten ellen való lázadásban valamilyen módon részt vesznek, azok tulajdonképpen azért kerülnek az ítélet alá, mert azonosulnak ezzel. De hogyha megnézzük a Bibliát, akkor a pokol az ördögnek és az angyalainak lett létrehozva, nem az embernek. És ez egy jó hír, hogy meg lehet térni mindenkinek, és nem kell a rossz irányba menni. Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Nem tudok rá válaszolni. Ha egy ilyen... Tehát, hogy holnap lesz a következő téma? Lehet, hogy akkor előjön majd. Tehát ha egy ilyen üsztörténeti dolgot nézünk meg az egész... Tehát az univerzum keletkezésétől egészen így a végekig megnéznénk így a folyamatokat, akkor lesz majd több ilyen fontos szellemi vagy a történelmi esemény majd a Földön, amit Isten fog generálni, és lesz majd egy olyan, amit úgy nevezünk, hogy az utolsó ítélet, ahol tulajdonképpen, akik itt vannak, tehát ilyen, azt mondtam, hogy előzetes letartóztatásban vannak, tehát a szellemi börtönben vannak, azok elő lesznek vezetve, és ki lesz mondva rájuk az ítélet, és utána következik ez a bizonyos pokol, meg tűztava, meg sok minden van még a Bibliában, amiről most nem volt idő beszélni. Tehát van, ami... Valami azonnal érvényesít Isten, valami meg majd később lesz, de rájuk vonatkozni fog ez majd. Nem. Megbocsájtást az ember nyerhette meg én, tehát amíg élünk, addig mi döntjük el, hogy Isten követjük, vagy hátat fordítunk Istennek. Ezek a bukott, megkötözött angyalok, ezek az ítéletre várnak. Tehát itt már nem lesz tárgyalás. Tehát itt nem a bíró elé lesz vezetve, és akkor jönnek az ügyvédek, hogy fölmentjük őket, vagy nem, vagy hogy érvelünk mellettük, hanem tehát ők az ítéletre várnak. Az embernek van az a lehetősége, hogy megtérjen a bűneiből, és felszabaduljon. Gyakorlatilag úgy kell ezt fölfognunk, hogy az Isten tökéletes világába, tehát itt a sárga színnel jelölt részbe, ott nincs semmi, ami ne lenne tökéletes. Úgy is mondhatnánk, hogy nincs semmi olyan, ami nem tökéletesen működne. Tehát ott nincs amortizáció, ott nem romlik el semmi, ott nem betegszik meg semmi, tehát tökéletesen működik. És Isten is ilyen, tehát ezt szerette volna, csak az ördög tönkretette ezt pont a szabad akarat miatt, mert ezt Isten ajándékba adta. És ahhoz, hogy én az Istennel találkozok, és az Isten országába, vagy mennyországba is nevezhetjük, töltsem el azt az időt, ami a halálom után történik, az örökkévalóságot, ahhoz nekem meg kell szabadulnom a tökéletlen valomtól. És ez két dolgot jelent. Egyrészt testben nem tudok oda menni, a testem az tökéletlen. Tehát a testem akármilyen szép, vagy akármilyen egészséges, de örökké nem fog tartani. Tehát ez valamikor elromlik, és tönkre megy. Tehát ezért van halál, hogy a test testtől én külön válok. Tehát én nem ugyanaz leszek, mint a testem, mert a testemet beleteszik a temetőbe, a koporsóba, vagy nem tudom, urnába, vagy nem tudom, mi lesz majd velem. Tehát, hogy a testtől elválok, de én továbbra is én leszek, tehát az intelligenciám megmarad, az értelmem, érzelmem, akaratom megmarad, és hát a Biblia azt mondja, hogy egy szellemi testet kapunk, ami egészen más, mint a fizikai test, ami tökéletes lesz. Nagyon sokat beszél erről Pál apostol. Tehát egyrészt a fizikai testtől kell megszabadulni, mert ezzel nem tudok oda menni. Másrészt meg a szellememnek kell a bűnöktől megszabadulni, ehhez kell az Istennek a bocsánata. És miután a szellemi terhektől, bűnöktől úgy tudok megszabadulni, hogy Istenhez imádkozok, és kérem, hogy bocsássa meg a bűneimet, és elfogadom azt, hogy Jézus meghalt értem, és szellemileg felszabadulok már itt a fizikai életemben is, tehát hogy Istennel kapcsolatba kerülök, és amikor eljön a halál, akkor tulajdonképpen a testemtől is megszabadultam, és itt tudom utána eltölteni ezt az időt. Persze lehet, hogy először itt, ez egy ilyen homályos terület, tehát nem akarok belemenni, mert nem biztos, hogy pontos információt mondok. Ez teljesen logikus, ezt én is megkérdezném, és valaki válaszolna rá. Nem tudom. Nagyon nehéz erre jó helyes választ adni, mert a Biblia nem mondja meg, csak egyszerűen kijelent, hogy ez van, hogy bizonyos angyalok itt vannak, akik föllázottak, mások meg odvarázdálkodnak még. Itt most szubjektív dolgokat mondok, tehát ezt nem a Bibliából olvasom. Ha az egész Bibliát nézzük, akkor azt látom, hogy tulajdonképpen Isten létrehozta ezt az egész univerzumot, embert, mindent, szellemi világot, és Isten felelősséget érez ezért az egészért. Itt az történt, hogy Lucifer föllázott és tönkretett mindent először itt, tehát hogy nem működjön ez, amit Isten elképzelt, aztán később, amikor a anyagi világ létrejön, akkor ott is tönkretesz mindent. És úgy tűnik nekem, hogy Isten azért engedi Lucifernek azt a szabad garázdálkodást, mert nem így erőből rendezi le az egészet, hogy kapsz két pofont, és nem tudom, tehát vagy azonnal elpusztítja, hanem azt mondja a Biblia, hogy a bűnnek a következménye a halál. Ez egy szellemi törvény. Most nincs idő nagyon belemenni, de a bűnnek a következménye a halál. Tehát a bűn csak úgy lehet megoldani, hogy bele kell halni. És mivel az ördög tulajdonképpen a bűn generálja, tehát az Isten ellen való lázadást generálja, mivel van egy ilyen szellemi törvény, hogy a bűnnek a megoldása a halál, hogy ne az ember pusztuljon bele, és utána az ítélet, ezért történik meg ez, hogy Isten Krisztusban eljön és meghal a bűnökért, és amikor megtörténik, például Pál a Korsi levélben azt mondja, hogy Jézus meghalt és föltámadt, hogy ez egy teljes diadalt aratott az ördög fölött, nyilvánosan megszégyenítette őt is, meg a szellemi lényeket, hogy Krisztusban diadalmaskodott Isten az ördög fölött. Tehát tulajdonképpen van egy, tehát a kétpólusú szellemi világban van egy feszültség, egy harc, amiben nem kérdés, hogy ki győz, de Isten egyszerűen szabály szerint küzd. És mivel van egy ilyen szabály, hogy a bűnnek a következménye a halál, akkor inkább meghal ő Krisztusban, és bebizonyítja, és kiemeli az embert ebből az elveszett állapotból, és ezzel győzi le az ördögöt. Hogy most miért ezt csinálja? Persze Isten azt csinál, amit akar, tehát nem mi mondjuk meg neki, hogy mit szabad és mit nem szabad, de úgy tűnik nekem, hogy Isten szabályszerűen küzd. És inkább vállalja ezt az egész kereszt történetet, mindent. Az ördög viszont, hát annak ellenére, hogy vesztett, mégis szabad lábon van, és hát elég komoly problémákat tud okozni, akik engedik. De nem biztos, hogy tudtam válaszolni a kérdésedre, mert kevés az információ.
Tehát, mint hogyha kapnánk egy ilyen nagyon jó sportkocsit, mondjuk egy Ferrarit, bekötnék a szemünket, és benyomnánk tövig a gázt, és akkor megindulnánk valahova. És hogy mi fog velünk történni, hogy összetörjük az életünket, vagy nem. Hát nagyon nagy lehetőségek vannak egy ilyen sportkocsiban, nagyon nagy erő van, nagyon nagy kapacitás, nagyon nagy távlatok. Csak nem mindegy, hogy tényleg, hogy tudjuk-e majd kontrollálni azt a nagy lóerőt, meg hogy hova megyünk egyáltalán, hogy be van kötve a szemünk. Hát ezért nem mindegy, hogy ki hogyan nézi ezeket a dolgokat. És én is el tudom azt mondani személyesen, amit a Pisti is, hogy tehát azt megtapasztalni, hogy Istenben ugyanezek a távlatok megnyílnak, de nem úgy, hogy be van kötve a szemed, hanem úgy, hogy megmutatja neked az utat, hogy ott van előtted, sőt, Jézus Krisztus maga az út, tehát egy biztonságos út. Az nem jelenti azt, hogy biztonságos úton csak 30-al lehet menni, tehát sok mindent lehet ott élvezni az egész utat végig, hogy ilyen sok mindent készített el Isten. És hagyj bátorítsalak benneteket arra is, hogy igazából, amikről beszélt Pisti, hát kivetítette többször is, hogy ezek valós dolgok, tehát meg lehet ezeket tapasztalni. De én egyet tudok, hogy sok mindent tapasztaltam én addig, ameddig személyesen semmi közöm nem volt Jézus Krisztushoz, és sok minden megmagyarázhatatlan dolog volt az életemben, amitől nem tudtam megszabadulni. Olyan rémálmok, olyan visszatérő gondolatok és bármi egyéb. Viszont azt megtapasztalni, hogy a szellemi világban, a názáreti Jézus Krisztusnál nincsen hatalmasabb erő, nincsen hatalmasabb személy, na ez mindent fölülír. Úgyhogy bátorítlak benneteket, hogy fedezzétek föl, hogy Jézus Krisztus tényleg valóságos most is. Tehát nem csak meghalt, hanem föl is támadt. És uralkodik minden fölött, a halál fölött, sátán fölött, pokolból kijött. Tehát azért mondom, hogy meg lehet ezekből szabadulni, ki lehet ezekből jönni, és ez valóságos dolog. Úgyhogy hát köszönjük szépen Pistinek az adást.